Pál levele a rómaiakhoz, 11. és 12. fejezet. A 9., 10. és 11. fejezetben Pál több témával is foglalkozik. Az egyik Isten mindenhatósága abban az értelemben, hogy ő Izraelt választotta ki arra, hogy elsősorban közöttük dolgozzon, majd később elkezdte kiönteni szent lelkét a pogányokra is. Mivel Pál zsidó eredetű volt, ezért a szíve arra vágyott, hogy a zsidó közösség is megtérjen. Az írásokban láthatjuk azokat a proféciákat is, amelyek előrevetítik Isten munkálkodását a zsidókon kívül. A 10. fejezet 2. felében Pál ezekből a proféciákból mutat be néhányat, és megmutatja, hogy Isten a zsidók elutasítása miatt a nem zsidók között is megmutatkozik, de ennek ellenére folyamatosan kinyújtva tartotta kezét a zsidók felé, akik engedetlenek és ellenszegülők voltak. A 11. fejezet a 10. folytatása. A fejezet elválasztások nem voltak az eredeti szövegben, hanem emberek osztották a Bibliát fejezetekre, azért, hogy könnyen találhassunk meg benne részeket és verseket. Ezért sokszor hajlunk arra, hogy elolvassunk egy fejezetet, és utána abba hagyjuk az olvasást, és amikor újból folytatjuk a következő fejezettel, akkor nem emlékszünk az előző gondolatokra. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla. Sajnos vannak olyan teológusok, akik ma is azt vallják, hogy Isten elvetette az ő népét, és Izraelt lelki értelemben most már az egyházzal azonosítják. Így azokat a proféciákat, amelyeket Isten Izrael számára adott, az egyházra alkalmazzák. Ennek következtében a profécia területén összezavarodnak. Vannak olyanok, akik az angol szász népeket akarják Izraellel azonosítani. Sokan beszélnek a 10 elveszett törzsről, ami nem igazán biblikus megállapítás, mert Isten Izrael házának elveszett juhairól beszél, nem szól semmit a 10 elveszett törzsről. Isten pontosan tudja, hogy kik tartoznak a 12 törzshöz. A Jelenések könyvében az Úr elpecsétel minden törzsből 12 000 embert, akiket megtart az ítélet egy része alatt. Az angol szász népeket nem lehet a Biblia szerint Izraelnek venni, olyan megállapítások alapján, hogy például Dánia az a dán törzsének leszármazottaiból áll. Ez nem bizonyít semmit, csak rendesen összekavarja a proféciák összképét. Isten most a zsidókon kívüli közösségekben munkálkodik egészen addig, amíg ők teljes számban meg nem térnek, amint ennek a fejezetnek a 25. versében olvashatjuk ezt. A kérdés tehát az, hogy Isten elvetette az ő népét? Szó sincs róla. Az Ótestamentum teljes proféciai összképe Izrael elestével foglalkozott, amely csak azért történt, hogy ők ismét felemelkedjenek. Hósiás egy igen érdekes proféta volt. Isten azt mondta neki, hogy egy prostituáltat vegyen feleségül, és a gyermekeinek proféciai jelentőségű neveket adott. Egyik gyermekét Loéminek nevezte el, amely annyit tesz, hogy nem az én gyermekem, mert a felesége továbbra is ugyanazzal foglalkozott, mint azelőtt, annak ellenére, hogy hozzáment feleségül. Végül a felesége elhagyta őt, és az élete teljesen tönkrement, egészen a rabszolga sorsig jutott, és majdnem teljesen elpusztult. Isten ekkor így szólt Hóseásnak. Menj és vedd magadhoz őt ismét, mentsd ki a rabszolgasorsból, tisztítsd meg és vedd őt feleségednek még egyszer. Hóseás élete ezzel a hűtlen asszonnyal egy proféciai kép az Isten és Izrael közötti kapcsolatról. Arról, hogy Isten Izraelt vette feleségének, de az első szerelmek dicsősége után Izrael más istenekhez fordult, megtagadva az élő vizek kútját. Bálványokat imádtak, és végül teljesen hátat fordítottak Istennek. Ennek ellenére Isten szeretete nem halt meg, mert vissza fogja őket hozni, és vissza fogja állítani a régi állapotukat. Ez ugyan még a jövő, de meg fog történni. Isten tehát nem vetette el véglegesen az ő népét. Hiszen én is izraelita vagyok Ábrahám utódai közül Benjámin törzséből. Benjámin is az egyike a feltételezetten elveszett törzseknek, de Pál szempontjából ez egyáltalán nem volt elveszett, mert ő tudta, hogy melyik törzsből származik. Nem mondta azt, hogy mi benyáminiak, akik el vagyunk veszve, akik nem tudjuk, hogy kik vagyunk és hol vagyunk. Ő tudta, hogy Benyámin törzséből származik. Jézus Júda törzséből származott, ezért azt mondják, hogy a mai zsidók nagy része is Júda törzséből származik. Azt tartják egyesek, hogy ma már csak Júda és Benyámin törzse létezik, és a többi elveszett, de ez nem így van. A legtöbb mai zsidó valójában elvesztette családi törzsfáját, ezért nem tudja megmondani, hogy melyik törzsből származik, de azt tudják, hogy ők zsidók. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor az Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Illés akkor tapasztalhatta meg karrierjének egyik legnagyobb győzelmét, amikor kihívta Bál prófétáit a Karmel-hegyen, ahol ők oltárokat építettek az istenüknek. 400 pap imádkozott Bálhoz, Illés pedig az élő Istenhez, azért, hogy amelyik Isten tűzzel válaszol, az az igazi. 400 pap imádkozott, de nem történt semmi. Illés imája nyomán pedig Isten tüzet küldött az oltárra, és elégette az arra helyezett áldozatot. Illés a győzelem pillanatában levitte a Bál prófétákat a Kison-patak völgyébe, és levágta valamennyiüket. Másnap Jezabel, a gonosz királyné megtudta ezt, és azt fogadta meg, hogy Isten őt is pusztítsa el, ha ő, azaz Jezabel nem fejezi le Illést. Illés menekült Jezabel elől, és milyen tipikus, hogy a legnagyobb próbatételek a legnagyobb győzelmek után következnek. Így történt ez Illéssel is. A hatalmas győzelem után menekülnie kellett a királyné elől, nem félt, amikor 400 Bál prófétával kellett szembenéznie, de egy dühös asszony miatt igen. Egyenesen a Sínai hegy közelébe futott, és egy barlangban rejtőzött. Amint a barlang bejáratánál megállt, Isten azt kérdezte tőle. Illés, mit csinálsz itt? Érted, buzgolkodom, Istenem, de mind elfordultak tőled, én maradtam egyedül. Lassan megbukik itt a vállalkozásod, Uram, mert én vagyok az utolsó, és engem is üldöznek. Erre válaszolta Isten, meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Bálnak. Ez volt a hűséges maradék, akikről egyedül csak Isten tudott, de pontosan tudta, hogy kik ők. Amint Pál rá fog mutatni, Istennek mindig volt olyan hűséges maradéka, akik hittek benne a zsidók közül, akik felismerték Isten valódi munkálkodását, és Istennel voltak és vannak közösségben. Így tehát most is van maradék a kegyelmi választás szerint. Tehát Pál idejében is voltak hűségesek. A korai egyház egy zsidó közösség volt, hiszen problémák merültek fel, amikor pogányokat akartak befogadni maguk közé. Az elején a korai egyház kizárólag zsidókból állt, tehát a zsidók között mindig volt egy hűséges maradék Isten kegyelmi választása szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Más szóval a kegyelem és a cselekedetek egymást kizárják. Ha azt várom, hogy Isten a kegyelméből fogadjon a fiai közé, akkor semmilyen cselekedet által nem tehetem magamat elfogadhatóvá Isten előtt. Ha cselekedetek alapján akarok üdvözülni viszont, akkor pedig a kegyelemnek nincs semmiféle hatása rám. Ezek egymást kizárják, mégis gyakran próbáljuk a kettőt kombinálni. A megváltásom kegyelemből van, de engedjétek, hogy a cselekedeteimet is véghez vigyem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. Mit akart Izrael elérni? Azt, hogy Isten előtt igazakká váljanak. Ez volt a törvény alapján történő áldozatok célja, azért, hogy Isten előtt megigazulhassanak. Pál tehát rámutat arra, hogy a cselekedetek alapján akarták mindezt elérni, és ez a mai napig is így van. A zsidó ma is arra törekszik, hogy a saját jó cselekedetei alapján fogadja el őt Isten. A Jom Kipur már nem az áldozat ünnepe, amikor a pap áldozatot ajánlana fel az Úrnak a szentek szentjében, hanem ez a nap a visszaemlékezés napja lett. A jó és rossz cselekedetekre emlékeznek vissza, és próbálják úgy egyensúlyozni a kettőt, hogy a jó többségben legyen a rosszal szemben, hogy Isten ezek alapján fogadja el őket. Ez így volt Pál idejében, és a mai napig is így van. De a zsidók nincsenek ezzel egyedül. Ugyanez a mentalitás az egyházba is beférkőzött, és igen sok gyülekezetben az emberek a jó cselekedeteik alapján várják azt, hogy Isten őket elfogadja. Isten akkor fogad el, ha betartom a felekezeti szabályzatot, az egyház szentségeit, és ha még ezt is, azt is megteszem. Ha a cselekedeteid alapján akarod elfogadtatni magad Istennel, akkor az igen sok munkát eredményez, és ezekből az emberekből munkások lesznek. Sokan házról házra járnak, és könnyű felismerni, hogy melyik felekezetből érkeznek. Ha biciklin ülnek, öltöny és nyakkendő az öltözetük, akkor tudod, hogy a mormon rendszerben dolgoznak. Ha van egy kis folyóiratokkal teli táskájuk, akkor tudod, hogy a Jehova tanúi rendszer tagjai. Mindkét rendszer a munkára alapozza a megváltást. Ahogyan megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja. Asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg egészen. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az elesésük által jutott el üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok. Pál most a pogányokról kezd beszélni, és a pogányok apostolának nevezi magát. Ő természetesen nagy árat fizetett ezért a pozícióért, és sok mindent el kellett tűrjön, főleg a zsidóktól. Ők árulóként tartották őt számon, mert azt mondta a pogányoknak, hogy nem kell betartsák Mózes törvényeit ahhoz, hogy Isten elfogadja őket, csak annyit kell tegyenek, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Ez aztán konfliktusokhoz vezetett azokkal a zsidókkal, akik a törvény alapján akartak üdvözülni, mert ez egy fenyegetés volt számukra, ugyanúgy, mint ma az egyház nagy része számára fenyegetés az a kijelentés, hogy a megváltás egyedül csak a Jézus Krisztusban vetett hit alapján lehetséges, sem több, sem kevesebb. Van egy barátom, aki a kanadai anglikán egyház egyik katedrálisának dékánja volt, de aztán újjászületett és teljesen az Úr felé fordult. Ima összejöveteleket kezdett tartani az ottani vezetőkkel, és ezeken az összejöveteleken az emberek kezdték megtapasztalni Isten jelenlétét és munkálkodását. Ez egy liberális templom volt, és a vezetők azt mondták, hogy ha ezzel ők jobban érzik magukat, nyugodtan tegyék, amit akarnak. De amikor elkezdte az embereket arra tanítani, hogy újjá kell születniük, akkor kirúgták. Ez már ellenkezett az ottani alaphittel, amely azt tartotta, hogy te már akkor újjá születtél, amikor kisbabaként megkereszteltek, és később csak ezt erősíted meg a konfirmációval. Viszont amikor a barátom azt kezdte tanítani, hogy újjá kell születniük az embereknek, ez akkora problémát okozott, hogy ezért elbocsájtották a gyülekezetétől. Ebből látható, hogy ők saját cselekedeteikben bíztak, a baba keresztelésben és a konfirmációban, a Jézus Krisztusban vetett hit helyett. Nektek pogányoknak pedig azt mondom. Ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Itt Pál kifejezi azt, ami a szívén van. Az ő imája és óhaja Izrael megváltása volt. Isten a pogányok apostolának hívta el őt, és igen sok próbatételt kellett emiatt kiálljon, amikor kijelentette, hogy ők is üdvözülhetnek, főleg úgy, hogy nem kell előbb zsidóvá váljanak, csak egyszerűen a Jézus Krisztusba vetett hitük alapján. Ezért Pált a zsidók Isten tagadónak kiáltották ki, és megpróbálták megölni, amikor Jeruzsálemben volt. Ennek ellenére Pál az ő megváltásukért imádkozott, és erre vágyott. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. A történelem során igen rossz kapcsolat volt a zsidók és az egyház között. Sajnos a legtöbb zsidó meghurcoltatásért az egyháza felelős, ami szerintem tragédia. Éveken keresztül a katolikus egyház állt a zsidók elleni kegyetlenségek élén, és annak ellenére, hogy Luther Márton kivált a katolikus egyházból, magával vitte a zsidó ellenességet, és ő maga is bátorította a zsidók meghurcoltatását. Így a protestáns egyházba is beférkőzött ez, és a mai napig is sok protestáns egyházi vezető hangsúlyozottan zsidó ellenes. Én magam is sok utálkozó levelet kapok tőlük, mert ismerik az Izrael és a zsidó támogató álláspontomat. Vannak olyanok, akik a természetes ágak ellen dicsekednek. Azt mondogatják, hogy Isten lemetszette őket, befejezte velük, és mi vagyunk most Isten kedvencei. Pál azt mondja itt, hogy ti vadolajfák vagytok, és beoltattatok a valódiak közé, és ők a hitetlenségük miatt törettek ki, ti pedig csak a hitetek miatt álltok. Ezért ne legyetek olyan elbizakodottak. Pállal együtt én is hiszem, hogy a szívünk, a vágyunk és imánk Izraelért az kell legyen, hogy bárcsak megmenekülnének. Ez nem jelenti azt, hogy hatalmas teher nehezedik rám azért, hogy Jeruzsálemben alapítsak egy gyülekezetet, és kezdjünk ott szolgálni, hogy megmentsük a zsidókat. Nem hiszem, hogy Isten engem a zsidók evangelizálójának hívott el, azért hívott el, hogy tanítsam az igét, és ezt hűségesen akarom véghez vinni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy amit Isten megtett, azt én meg tudom másítani, és ezért nem érzem, hogy a zsidók evangelizációja az én feladatom. Azt gondolom, hogy Isten fog számukra evangelizálni, és visszaveszi őket akkor, amikor kész lesz mindenre. Ő fogja kinyitni a szemüket akkor, amikor eljön ennek az ideje, de addig Isten a többi népekre önti ki kegyelmét, és én ott szeretnék horgászni, ahol harapnak a halak. Itt vannak a gyümölcstermő mezők a többi népek között. Szerintem a zsidó evangelizáció a gyülekezet erőforrásainak vesztegetése, a mai időkben sokkal hatékonyabb a többi népek evangelizációja. Amikor eljön az idő, Isten megmutatja magát a zsidó népnek, és ő maga fog munkálkodni közöttük. Viszont szeretek Izraelbe menni és féltékenységre gerjeszteni őket, elmondani nekik, hogy milyen nagyszerű messiásuk van, mennyi mindent köszönhetek neki, és mennyire szeretem őt. És azt, hogy milyen dicsőséges közösségben lenni Istennel, hogy milyen jó az Úr békességében és örömében élni. Megosztom velük a hitemet, és le vagyok döbbenve attól, hogy ők milyen vakok tudnak lenni. Néhányan hihetetlenül sokat tudnak Isten igéjéről, és ennek ellenére teljesen megvakulnak, amikor Jézus Krisztusról van szó. Évekkel ezelőtt egy nemzetközi konferencián beszéltem Jeruzsálemben az akkori miniszterelnökkel együtt, és utána egy sor utálkozó levelet kaptam néhány ultraortodox zsidó rabbitól, akik megfedtek engem azért, mert Izraelt támogatom azáltal, hogy meg akarom értetni a zsidókkal, hogy mit csinálnak az evangélikus keresztények. Ezek a radikális rabbik azt írták, hogy nincs mit keressek ott, és Izraelnek arra sincs joga, hogy nemzet legyen, mert a messiás még nem jött el, és nincs még felépítve a templomuk. Egy szóval nagyon ellenségesek voltak a zsidó néppel szemben. A vendéglátóim nagyon örültek, hogy megosztottam velük a nézeteinket, és odaadtam nekik a rabbiktól kapott leveleket. Elolvasták és felhördültek. Ez szemét. Azok a rabbik vallásos fanatikusok. Nem tudják, miről beszélnek. Megkérdeztem tőlük, hogy egy rabbi is lehet vallásos fanatikus? Ó, igen, így van. Megkérdeztem tőlük, hogy gondoltak-e már arra, hogy ezek a rabbik ugyanazok, akik Jézust visszautasították, mert nem felelt meg az általuk kialakított képnek. Látható, hogy milyen radikálisak, és ti a mai napig azokat a radikálisokat követitek. Nem sokat tudtak erre válaszolni. Ők tehát a hitetlenségük miatt törettek le, mi pedig csak a hitünk miatt állunk. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és minden ágam gyümölcsöt terem. Atyám megmossa az ágakat, hogy még több gyümölcsöt hozzanak. Titeket az én szavaim tisztítanak meg, ezért maradjatok én bennem, hogy a szavaim bennetek maradjanak. Maradjatok én bennem. Ez a kulcs. Mi ágak vagyunk, minket a természet ellenére oltottak be, megkaptuk az áldásokat Istentől, amelyeket ő Ábrahámnak és Dávidnak ígért, megkaptunk minden előnyt Jézus Krisztuson keresztül, részünk van a gazdagságban, Isten teljes szeretetében és kegyelmében. De ne feledjük, hogy csak hitben állunk meg, és a bátorítás arról szól, hogy abban is maradjunk. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Hiszen ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelid olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Isten elküldte az ő szent lelkét a világba. Jézus metaforája szerint a király nagy lakomát hirdetett és meghívta a vendégeket, hogy egyenek. A szolgák viszont jelentették, hogy a meghívottak különböző kifogások miatt nem tudtak eljönni. Ezért a király azt mondta, hogy menjenek ki az útkereszteződésekbe, és hívjanak be minden arra járót, amíg megtelik a ház. A meghívottak elutasították a meghívást, ezért hozzánk a többi népekhez jött el, és a vakság Izrael egy nagy részét érinti, nem a teljességét, mert ott van még a hívő maradék, egészen addig, amíg a többi nép teljes számba be fog jutni. Hiszem, hogy Isten pontosan tudja, hogy hányan fognak a többi népekből bejönni a lakomára, mivel ő mindenható és mindent tudó. Amikor az Isten által megállapított számban megtérnek az emberek, akkor elérik azt a teljes számot, amiről itt ír Pál. A Lukács 11-ben van egy másik kifejezés, amely a népek idejéről szól. Ez ettől teljesen különböző dolog. Szerintem a többi nép ideje technikailag 1967-ben véget ért. 1967 és a mai nap között egy rövid kegyelmi időszakban élünk, a népek beteljesedése és teljessége között. Nem minden olyan ember üdvözült 1967-ig, akinek kellett volna, legtöbben közületek sem, tehát Isten rátok is vár. Valahol ma a világban van egy személy, akit Isten ismer, és ő az utolsó a nem zsidók közül, aki részese lehet Isten dicsőséges királyságának. Abban a pillanatban, amikor ez a személy megnyitja a szívét Jézus Krisztus számára, mi mindnyájan elragadtatunk, hogy az Úrral a levegőben találkozzunk. Meg vagyok erről győződve. Ez olyan, mint amikor sétálsz a Disneylandben, és a fényeket hirtelen mind rád irányítják, megszólalnak a trombiták, és egy hang azt mondja: te vagy a Disneyland 5 milliómodik látogatója. és hatalmas gála ünnepség kezdődik. Itt is ez fog történni, amikor a pogányok teljes számban bejutnak. Én szeretném tudni, hogy vajon ki lehet ez a személy. De olyan hálás vagyok azért, hogy engem elhívott Isten. Hogy engem kiválasztott arra, hogy az örökkévaló királyságának részese legyek. Ó, Isten jósága és kegyelme! Hogy Krisztusban kiválasztottam arra, hogy az Isten királyságának örököse lehessek. Naponta megköszönöm Istennek ezt az áldást, és ugyanígy mindnyájan meg kellene köszönjétek, hogy titeket is kiválasztott. Amikor a pogányok teljes számban bejutnak, akkor a vakság eltűnik Izrael szeméről. Ez akkor történhet meg, amikor Oroszország megtámadja Közel-Keletet, és Isten győzedelmeskedik felette. Amikor ez a nap eljön, akkor megszűnik Izrael vaksága, és fel fogják ismerni az Istenüket. Ezékiel 39. fejezetében Isten kijelenti, hogy azon a napon, amikor a világ népei előtt megszenteltetek, akkor újra kiöntöm lelkemet a népemre, Izraelre. És így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Isten soha nem kért értelmetlen szolgálatot tőlünk. Az evangélium értelmes, Isten arra hív el, hogy vele együtt értelmes dolgokat tegyünk. Természetesen miután az egzisztencialista filozófia eljuttatott minket a kétségbeesés határára, megmagyarázhatatlan vallási tapasztalatokra bíztat minket. A valóság félelmetes, mert ha reálisan szembenézünk a problémákkal, akkor ennek az eredménye csak a kétségbeesés lehet. Nincs segítség, nincs remény, mindnyájan elvesztünk, ez a valóság. Ha nem jössz rá erre, akkor nem a valóságot látod. Ha még mindig azt hiszed, hogy az ENSZ ki fog húzni minket ebből a slamasztikából, vagy hogy a republikánusok ki fognak menteni a gazdasági problémáinkból, vagy hogy a demokratáknak van tökéletes megoldásuk, akkor nem látod a valóságot. Az egzisztencialisták azt tanítják, hogy nincs remény. De az ember nem élhet remény nélkül. Ezért ők azt mondják, hogy hitből ugorjál a felső emeletre egy megmagyarázhatatlan vallási tapasztalatba. Ugorj át a valótlanság világába, mert olyan vallási megtapasztalásra van szükséged, amely megtart és segít neked. És sok ilyenfajta vallási szekta van manapság mindenfelé. A Biblia viszont nem azt tanítja, hanem egy megmagyarázható kapcsolatról beszél. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Pál szerint pedig okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Tehát okos Isten tiszteletként, értelmesen. Az előző fejezet 33. versében olvastunk Isten bölcsességéről és ismeretének mélységéről, Tehát okos dolog, hogy neki szánjam az életemet és a testemet, hogy ő irányítson és tanácsoljon engem. Értelmetlen, hogy egyedül menjünk tovább, és mi magunk próbáljunk meg mindenre rájönni, és saját magunk alakítsuk ki az életünket, amikor olyan ostobák vagyunk. És ne igazodjunk e világhoz. Pedig pont erről szól minden. Az emberek, az ismerősök körülötted mind arról akarnak meggyőzni, hogy nem kell más legyél, mint a többiek. Próbáld meg ezt, hiszen mindenki ezt csinálja. És hatalmas a nyomás, hogy beállj a sorba. Olvashatjuk a magazinokban, a tévéből is láthatjuk, hogy ha nem leszel olyan, mint a világ, akkor valami nem stimmel veled. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogyan tudhatom meg, hogy mi Isten akarata az én életemre nézve? Akkor tudhatom meg ezt, ha átadom neki az életem feletti irányítást. Ha átadom neki a testemet és őt keresem, akkor Isten fel fogja fedni az ő akaratát az életemen keresztül. A saját életem egy folyamatos Isten általi útmutatás lesz számomra, ha az életem problémáit átadom Istennek, elkötelezem magam neki, és nem engedem, hogy valamiféle erős akarat fogdába tartson, hanem szabadon úszok Isten lelkével. Elfogadom, ami jön, mert azt kértem Istentől, hogy azokat a dolgokat hozza az életembe, amelyeket ő akar. Elfogadom, hogy dolgok eltűnnek az életemből, mert azt kértem tőle, hogy vegye el azokat a dolgokat, amelyeket ő nem akar az én életemben látni. Nem sírok az elveszett lehetőségek miatt, hogy ó, legalább ezt megtehettem volna, ó, legalább azt megszerezhettem volna. Ha Isten azt akarta volna, hogy megtegyem, akkor megengedte volna, hogy megtegyem. Ha azt akarta volna, hogy megszerezzem, akkor azt is megengedte volna. Így az egész életem Isten akaratának egy folyamatos felfedése, mert teljesen elkötelezem neki magamat. Tudom tehát, hogy mi Isten akarata számomra a mai napon, és holnap is meg fogom ezt tudni, amint ezt megmutatja majd számomra, mert mindig vele járok. Nagyon izgalmas így élni, mert sohasem tudom előre, hogy mit fog hozni a holnap. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Isten mindenkinek adott egy bizonyos mértékű hitet, csak az a kérdés, hogy mit teszünk ezzel a hittel. Használhatjuk, vagy hagyhatjuk meghalni. Van, aki azt mondja, hogy nincs semmi hitem, de ez nem igaz, mert még sohasem találkoztam olyan emberrel, akinek ne lett volna hite. Ha nem lenne hited, nem feküdnél le ma este az ágyadban, mert attól félnél, hogy szétesne alattad. Hiszel abban, hogy megtart, ezért ráfekszel. Ha nem hinnél, nem indítanád be az autódat, mert nem hinnéd, hogy elindul. Tehát nagyon sok esetben használjuk a hitünket, de nem mindig jó dolgokra. Amikor Pál az Isten által adott ajándékok témájával foglalkozik, arra figyelmeztet minket, hogy ne gondoljunk többet magunkról, mint amennyit kell. És ez az egyik legnagyobb veszélye az Isten által tehetséggel megáldott embereknek. Bezárkóznak a kis elefántcsont tornyaikba, és azt kezdik hinni magukról, hogy valakik, és elkezdik vadászni az elismeréseket, a csodálatot, a tehetség ajándéka miatt. Hányan és hányan tették tönkre az Isten által saját életükben végzett munkákat, mert a saját gazdagodásukra és dicsőségükre akarták mindezt felhasználni. Nekem van egy megállapodásom Istennel. Abban a pillanatban, amikor ezt elkezdem csinálni, azonnal pusztítson el. Isten ments, hogy dicsekedjek bármivel, a Jézus Krisztus keresztjén kívül, amely által keresztre feszítettem a világ számára. A valós veszély mindenki számára, aki Isten szent lelkének munkáját tapasztalja az életében az, hogy a körülötte levő emberek azért emelik fel, amit Isten tett rajta keresztül. Abban a pillanatban, amikor elkezdenek felemelni, megszűnik a hatékonyságod az Isten királysága számára. Az emberek persze azt mondják, hogy annak ellenére a sokasság megváltást nyer. De az igazság az, hogy ha a motivációm nem megfelelő, hanem a gazdagság és a dicsőség vágyhajt, akkor mindez számomra semmit sem ér. Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! A motivációjuk elcsavarodott, saját dicsőségüket és saját maguk elismertetését keresik. A Biblia figyelmeztet azokra, akik saját magukról neveznek el különböző dolgokat. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Legyünk őszinték. Senki más nem vagy, csak egy kegyelemből megváltott bűnös. Kezdjük azzal, hogy bármid is van, Isten adta azt neked. Akkor miért dicsekszel azzal, hogy te vagy a valaki? Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. A fülemnek az a feladata, hogy halljon, nem igazán tudok vele látni, és ez fordítva is igaz. Tehát a test minden tagjának megvan a maga feladata a testen belül. Nem azért különbözőek, hogy ugyanazt csinálják, mint a másik. Mi is mindnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és mindenkinek megvan a maga feladata, úgy, mint a test különböző tagjainak. De ez nem csak a Calvary gyülekezetekre igaz, hogy mi vagyunk egy test, hanem a Calvary Chapel maga is része Krisztus testének a többi gyülekezetekkel, a többi felekezetekkel együtt. Mindnyájan Krisztus testének része vagyunk, és nem szabadna egymás ellen harcoljunk, és egymást pusztítsuk. Az ellenség valahol máshol van. Az erőfeszítéseinket ellene kellene összpontosítsuk, felfogva azt, hogy egy test vagyunk. A test tagjai a többi felekezetek is, Istennek terve van a református, a katolikus, a baptista, az unitárius és a többi felekezetekkel is. Nem szabadna konfliktusba keverednünk velük azért, mert rá akarjuk ébreszteni őket, hogy mi a hiba bennük, inkább saját magunkkal kellene törődnünk, és saját hibáinkat kellene kijavítanunk, nem a többiekét. A Biblia azt mondja, hogy minden ember előbb vizsgálja meg magát, és saját magát ítélje meg. Néha olyan buzgón keressük a hibákat másokban, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk a sajátjainkat. Dávid azt mondta: Engem vizsgálj meg, Istenem! Nem azt mondta, hogy a mellettem levőt vizsgálja meg, hanem azt, hogy engem vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg az én szívemet. Engem próbálj meg, és ismerd meg az én gondolataimat. Nézd meg, hogy nem járok-e én téves úton, és vezess engem az örökkévalóság útján. Tehát ez egy egyéni, nagyon is személyes dolog, ami mindnyájunkat nagyon kellene érdekeljen, hogy Isten a mi szívünkben munkálkodhasson. Meg kell értsük, hogy a test különböző tagjai vagyunk. Isten egyeseket pásztortanítóknak hívott el, másokat diakónusoknak, egyeseket közbenjáróknak, másokat evangelizálóknak. Ne gondoljátok, hogy Isten mindenkit például utcai evangelizálónak hívott el, és azért ne érezzétek bűnösnek magatokat, mert ti ezt nem tudjátok csinálni. Ha úgy érzitek, hogy ez nem megy nektek, akkor valószínű, hogy Isten nem erre hívott el titeket. Ezért ne érezzétek magatokat másodrendű kereszténynek, aki ítélet alatt van emiatt, mert annyira féltek, hogy oda menjetek valakihez, hogy beszélgessetek vele. Nem lesztek kisebbek Isten szemében emiatt, mert nem erre hívott el titeket, és bizonyára más ajándékokat adott nektek. Akik az utcákon evangelizálnak, azok szeretik, amit csinálnak, mert arra hívta el őket Isten, és fel kell ismerjük, hogy nem mindenkit hívott el ugyanarra a szolgálatra. Hagyjátok abba az önsanyargatást. Lehet, hogy jól néz ki az a szolgálat, amit a másik csinál, de ne arra vágyakozzatok, hogy más elhívását próbáljátok betölteni. Ha Isten nem kisújjá formált téged, akkor nem tudod elvégezni a kisúj munkáját, annak ellenére, hogy csodálod azt, amit ő csinál. Isten téged szájjá formált, de légy hálás azért, hogy nem mindenki száj. Mindenkinek megvan tehát a maga helye a testen belül, és a saját dolgunkat kell végezzük, felismerve, hogy ez egy és ugyanaz a test, amelyet a lélek irányít. Mindezt szeretetben tegyük, hogy a világ számára Krisztus képét mutassuk be, egymást szeretve, egyesült erővel Krisztusért. Ez a leghatalmasabb tanúbizonyság a világ felé, és ezáltal bemutatjuk nekik, hogy milyen harmóniában élünk és dolgozunk együtt Isten gyermekeiként. Ezáltal pedig Krisztust magasztaljuk a köreinkben. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, és ezerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. A szeretet ne legyen képmutató. A képmutatás azt jelenti, hogy csak szimulálunk és úgy teszünk, mintha. Ezután következnek Pál buzdításai, és önmagában mindegyik megérne egy-egy külön prédikációt. Iszonyodjatok a gonosztól. Isten Jóbról azt mondta, hogy iszonyodik a gonosztól. Ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és iszonyodik a gonosztól. Istent félni azt jelenti, hogy utáljuk a gonosz dolgokat. Pál nem azt mondta, hogy eltűri a gonoszt, vagy elfogadja a gonoszt, vagy együtt tud élni a gonosszal. Nem, hanem inkább iszonyodik tőle. Ragaszkodjatok a jóhoz. A testvérszeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Olyan sokszor gondolkozunk úgy, hogy először én. Előre furakodunk, mindig a legjobbat magunknak akarjuk. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ez utóbbi nem mindig lehetséges, mert vannak olyanok, akikkel semmiképpen nem lehet békességben élni, de ez legyen az ő hibájuk, nem a tied. Amennyire csak tőled telik, próbálj békességben élni mindenkivel. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ezt a példabeszédekből idézte Pál. Sok vita van arról, hogy ez pontosan mit is jelent, de valószínű, hogy azt jelenti, hogy a saját szégyene fogja elégetni. Más szóval a te kedves és szeretetteljes hozzáállásod szégyenbe fogja őt hozni. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ezek a buzdítások nagyon jók arra, hogy ezeken egyenként elmérkedjetek, a 9. verstől kezdve, és azon töprengjetek közben, hogy miként alkalmazhatók ezek a saját életetekben. Olvassátok át, és gondolkozzatok el azon, hogy jelenleg miként működnek ezek a ti esetetekben, és hogy miként tudnátok ezeket jobban alkalmazni saját magatokra nézve. Ezek olyan dolgok, amelyeket mindnyájan követnünk kell, és folyamatosan kell keressük azt a lehetőséget az életünkben, hogy megjelenjenek ezek benne, hogy olyan életet élhessünk, amely kedves atyánk szemében. Dávid mondta, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Sokszor azt találom, hogy Isten igéje világosságot gyújt bennem, megvilágítva a sötét zúgokat. Sokszor azt érzem, hogy Isten igéje közvetlenül az én szívemhez szól, amint a lélek alkalmazza azt, és megmutatja a hibáimat és gyengeségeimet, és a jó útra buzdít. Így dolgozzon Isten igéje a ti szívetekben is, titeket is egyre közelebb hozva az ideálishoz, amelyet ő dolgozott ki számotokra Jézus Krisztusban. Legyetek az ige cselekvői, ne csupán hallgatói.